Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Hiába a bíró, hiába a partjelző, hiába a VAR, minket senki és semmi sem állíthat meg. Mi a Sport TV labdarúgó podcastjében minden körülmények között le sem vagyunk.
Sziasztok, ez itt a Lesen vagyunk, téli átigazolási időszak közepén ráadásul. Egy egyébként meglehetősen egyelőre tulajdonképpen eseménytelennek tűnő téli átigazolási időszak közepén vagyunk, úgyhogy ennek megfelelően valószínűleg, hogyha csak érintőlegesen beszélünk egy-két transferről, akkor az már túlzás volna. Ellenben volt egy FIFA The Best gála, amely hát szürreális mondható eredménnyel ért véget. Erről azért fogunk beszélni Attilával majd egy picit részletesebben, és talán még arról is, bár ez a mai, ez valószínűleg egy picit a szokottnál rövidebb adás lesz, itt azért most nincsen témák garmadája, de arról mindenféleképpen beszélünk, hogy van egy menesztett José Mourinho-nk az AS Rómától, és rajta kívül is azért még legalább három olyan sztár edző Európában, akikre azt mondhatnánk, hogy kisebb-nagyobb krízisben vannak az elmúlt időszakban a csapataikkal, vagy egyéni szinten, majd beszélünk róluk is, egyelőre nem nevesítem őket, de köszöntöm Attilát, hello!
Szia Marci, üdvözlöm a hallgatókat! Az ilyen expozét, amiben olyan összetett mondatok voltak, amiket Rossi Zoli bácsi megirigyelhetne, tehát hogy kibogolsz, hogy mit akarsz mondani, Jézusom.
Figyelj, én egy, tudod, szerda óta diplomás kommunikációs szakembernek mondhatom magamat, úgyhogy ennek megfelelően bonyolítom a mondataimat.
És még szerényen ezt el is mondod itt.
Hát persze, hát hülye vagy, hát a villamoson elmondom a sofőrnek, hát ez annyira szürreális. Várom majd a gratuláló csokrokat, kedves hallgat, nem viccelek, te nyilván, nincs ebbe semmi. Na, beszéljünk egy kicsit erről a gáláról, mármint nem magáról a gáláról, sokkal inkább annak eredményéről. Ugye volt itt számtalan kategória, amit díjaztak, de hát nyilvánvalóan azért a fő érdekesség az az, hogy a FIFA-nál Lionel Messi lett a 2023-as év sportolója, illetve labdarúgója, ami gyorsan egy fontos kikötése ez, hogy a labdarúgó világbajnokság, amit 2022-ben rendeztek Katarban, ebbe a szavazásba már nem számított bele. Erling Haaland második a listán, egyébként állítólag egy ilyen holtversenyes szavazásnál apróságok döntöttek a végén. A többiről szerintem nem is érdemes beszélni. Attila, rajta!
Hát figyelj, nagyon nehéz erre mit mondani. Én azt tudod jó, hogy nekem eddig mi volt minden idők legbotrányosabb szavazás végeredménye. Ugye a 2013-as aranylabda, amit Ribéry helyett Cristiano Ronaldo kapott meg.
Én azt hittem, hogy a 20-as aranylabda, amit Lewandowski helyett kapott meg Messi.
Nem, nem. A 20-as azt nem kapta meg senki, mert azt törölték.
Vagy a 21-est?
A 21-est meg nem lehetett már adni Lewandowskinak, hiszen a BL-t 20-ban nyerte a Bayern.
Akkor tehát lehet, hogy igen, akkor már lehet, hogy összefolynak a dolgok. Akkor lehet, hogy a törlésre gondoltam, igen.
A 20-asban az volt a gusztustalan, hogy a France Football nem osztotta ki.
Igen, akkor lehet, erre ez zavart engem
össze. Mert hogy a francia bajnokság félbe szakadt, egyébként minden más nagy bajnokságot lenyomtak, ugye. De ugye az, ami végbe ment és nem osztottak ki, vagy kiosztottak, de nem az nyert, aki szerintem kellett volna, abból én legjobban a 2013-ason akadtam ki, amikor a triplázó Bayern München legjobbja harmadik lett. Na most ez átvette a hatalmat, tehát ezt azért úgy nagyjából szerintem be tud osztani, hogy ez mit jelent.
Pedig ebben nincs is minden érdekeltség tulajdonképpen.
Nincs. Figyú, és tudod, mi a legbosszantóbb az egészben? Hogy ami a tiebreaknél döntött, tehát a holtversenynél döntött, az a csapatkapitányok szavazata volt. És az, hogy a csapatkapitányoknak majdnem kétszer annyian látták jobbnak Messit, mint Haalandot az első helyen, Azt nem tudom hova tenni.
Jó, de ezen a pont ugye teljesen egyértelműen látszik, hogy ez egy szimpátia szavazás, egy baráti szavazás tulajdonképpen, amivel ugye hát alapvető gondok vannak, nincs semmiféle szakmai megalapozottsága. Tehát az, hogy most a saját portánkon söprögessünk, vagy innen induljunk ki, minden tisztelet és szeretet Marco Rossi és Szoboszlai Dominik iránt, fantasztikus futballista és edző, de hát feltételezhetően nem olyan szemüvegen keresztül nézik a világ futballját, nyilván foglalkoznak saját magukkal elsősorban, meg a csapataikkal, hogy ők most egy ilyen horderejű szavazáson aztán szakmailag megalapozott, fölkészült döntést tudjanak hozni. Hát elég csak ugye Szoboszlai Dominikra gondolni, akinek az egyik legjobb haverja Erling Haaland, most hogyha fordítva lenne ugye a dolog, értelemszerűen akkor se szavazott volna Lionel Messire Haaland előtt, hogyha a számok azok fordítva lennének a két játékos között. Tehát ez egy szimpátia szavazás. Egyébként éppen ezért én olyan nagyon egyrészt meg se lepődtem, de főleg nem akadtam ki, mert hogy én az én szememben az ilyen fajta díjak évek, de már lassan évtizedek óta komolytalanok. Tehát az, hogy a csapatkapitány oda megy, és akkor szavaz a legjobb haverjára, meg annak a csapattársára, hát ez ennek mi a szakmai alapja?
Figyelj, nagyon sok mindent mondtál, de azt gondolom, hogy szimpátia szavazásra ott vannak a szurkolók, akik 25%-ban benne vannak ebbe a történetbe. A csapatkapitányoktól szerintem nem mindenkitől lehet szimpátia szavazást várni, ráadásul Messi, mint csapatkapitány, például saját magára nem is szavazhatott, ez ki van kötve. De az, hogy mondjuk Harry Kane, Donnarumma, Modric, Salah, ők négyen, az biztosan tudom, hogy úgy voltak, úgy látták, hogy 2022. december 19 és 2023. augusztus 20 között Lionel Messi volt a legjobb, ez nekem baj.
Ez ugye, ha futballszakmai szemüvegen keresztül nézzük, akkor egyértelműen nyilván nem megalapozható és tévedés, hiszen Lionel Messi ugye ebben az említett periódusban gyakorlatilag már az ég egyet a világon semmi kézzelfogható eredményt nem ért el.
Egy közbepofázás. Én ugye írtam egy cikket erről a mai nemzeti sportban, és ahhoz megnézegettem, meg megtaláltam az alapelveket, amik le vannak, amiket a díjjal kapcsolatban lefejtettek, hogy mik az odaítélés kritériumai. És abban van egy nagyon érdekes passzus. Tuti nyilván, hogy senki nem olvasta, nem vette komolyan, de ezzel bele lehet magyarázni egyébként, hogy miért jogos, hogy Messi nyert. Le van írva, hogy a díj odaítélésének kritériumai között azok a pályán nyújtott teljesítmény és a pályán kívüli a labdarúgás érdekében tett cselekedete.
De miért az
na most az mi? Az előző év legnagyobb szenzációja mi volt? Messi átigazolt az Egyesült Államokba, és elkezdett meghódítani a labdarúgás számára eddig kevésbé ismert piacot. Innentől kezdve a FIFA már tudja azt mondani, hogy ez nekünk nagyon fontos, hiszen majd megint megtömhetjük a zsebünket mindenféle korrupciós meg egyéb pénzzel. Innentől már magyarázható a történet.
Hát mindentől magyarázható.
Kellő pikírséget.
Feltételezhetően mondjuk Donnarumma nem ebben a kategóriában találta meg Lionel Messi elsőségét.
Ezt is leírtam, hogy nem hiszem, hogy most olvasta volna mindenki írten egyszer az apróbetűs részt.
És hát ugye csak a számok, vagy szóval a puszta tények, ugye Lionel Messi ebben az említett időszakban a Paris Saint-Germain eltöltött még egy relatíve halovány tavaszt, ahol
8-at döntős BL buktával.
Ahol egy 8-at döntős BL bukta mellett végül is egy nagyon-nagyon szűken, de megnyert francia bajnoki cím került a zsebébe, és talán még egy francia szuperkupa?
A szuperkupa már nem is ott volt, akkor már lehet, hogy ízében volt. Akkor már lehet, hogy Miami volt, mert júliusban igazolt, ugye Miami-ban. Nem tudom pontos, hogy mikor volt. De ugye az Inter Miami-val nyert még egy...
A szuperkupa volt, kapot, mondjuk szuperkupának, valami ilyesmi.
Az nem, szuper, nem, az egy Leagues Cup, a Leagues Cup az nem az.
Vagy Liga Kupa? Liga Kupa.
Az sem egészen, na. Inkább Ligák kupájának na. Az fordítás.
Na, tessék, nyelvészkedjünk.
Röhögni fogsz, ez a mexikói bajnokságban és az MLS-ben szereplő csapatok közös kupája.
Nem, igen. Nem tudtam, hogy ezt hogy kell magyarul mondani.
Hát inkább a Ligák kupája szerintem állás, mert a Liga Kupa az ugye azonos bajnokságon belül.
Igazad van.
És ugye azt a sorozatot megnyerte, 10 góllal ő lett a gólkirály, satú.
Hát igen.
Augustus 20.
Értelemszerűen azért ez ugye európai viszonylatban értelmezhetetlen futballszakmai teljesítmény.
Ez így van, de ugye a világ legjobb futballistáját keressük, tehát úgy kell nézni, de abban is értelmezhetetlen.
Tehát igen, nem? Tehát világviszonylatban is, tehát persze.
Tehát ez nem BL, nem CONCACAF zóna BL-je, semmi ilyesmi. Ez egy nyári gólcliga.
Ez tulajdonképpen egy valamiféle fölkészülési torna, vagy nem is tudom
bár. Minden. Nagyjából azt mondod, csak te, hogy mondjam, nyomdafestéket elbírva, meg bogosztiaként emelgetem.
Na, és akkor ugye ott van Erling Haaland ezzel szemben, aki, ha csak csapatszinten nézzük, egyébként ettől én általában tartózkodni szoktam, mert szerintem az egyéni díjakat egyéni szinten kell nézni, de hogyha először megnézzük, hogy mit csinált a City-vel, mindent. Tehát bajnokok ligája győzelem, angol bajnoki cím, FA kupa, minden. És emellett ugye rugott 35 angol bajnoki meccsen 36 gólt, a bajnokok ligájában rugott az előző idényben 11 meccsen 12 gólt, és akkor most itt elkezdhetem sorolni, hogy az FA kupában 4 meccsen 3 gólt. Tehát minden mutatóban egyéni szinten Európa, de hát igazából a világ legjobbja volt. És minden megnyert a csapatával. Tehát nincs azt gondolom olyan szakmai szempont, amivel ez a döntés magyarázható volna. És szerintem, hogyha erről megkérdeznéd a FIFA bármely előjáróját úgy, hogy ez egy privát, zárt szobában történik, ahol nincsen hangfelvétel, nincs leírat, nincsen semmi, akkor az égvilágon nincs olyan Infantino, senki, aki ne ugyanezt mondaná, hogy ez természetesen egy komolytalan eredmény. Innentől kezdve azt a minimális hitelét is szerintem az ilyenfajta egyéni díjak elvesztették, ami eddig volt nekik, ha egyáltalán volt.
Tökre együtt értünk. Ráadásul úgy, hogy a FIFA most egy olyan zicset hagyott ki használatlanul, ami nagyon ritkán adódik. Tehát most egy olyan játékost emelhetett volna piedesztára, akinek az országa soha egyetlen világversenyen nem volt még dobogós, és véletlenül nem is lesz dobogós. Na most legutóbb ilyen játékos dobogón a Shevchenko volt a 2000-es évek elején, de ilyen játékos legutóbb George Weah személyében nyert meg ilyen voksolást még 1995-ben.
Mondjuk,
ehelyett a FIFA mit csinált, amit te mondtál, elvesztette a díjhitelét, szerintem a egyébként sem nagyon létező saját hitelén csak tovább rombolt, és tulajdonképpen az egész elit labdarúgásra vetett hitet is eltüntette, hiszen az elit labdarúgók is megmutatták maguk esendő volt, tehát hogy vagy szimpátia szavazást tartanak, hogy te mondtad, vagy megszokásból szavaznak, vagy beleszarnak az egészbe.
És mindezt úgy mondom én, hogy én abszolút fejet hajtok Lionel Messi karrierje előtt, tehát hogy én azt gondolom, hogy minden idők legjobb labdarúgója volt, lesz, szerintem ez, én így gondolom, ez persze szubjektív, de bizonyos, tehát ez kicsit olyan, mint hogyha most azt mondanánk, hogy megszavazzuk Michael Jordant az év kosárlabdázójának. Hát érted? És nyilván túlzás, mert Messi még futballozik, Michael Jordan meg már nem kosárlabdázik, de hát körülbelül ugyanannyira lenne a kettő logikus, jogos és elfogadott. Tehát azért, mert valaki klasszis, minden idők egyik, ha nem a legjobbja, azért egy bizonyos ponton meg kell próbálni túl lendülni, és teret adni azoknak, akik viszont a jelen jó játékosai, mert hogy Lionel Messi a múlt zsenie. Tehát ő most már, azt gondolom, hogy a katari világbajnokság döntőjével gyakorlatilag lezártnak tekinti a saját karrierjét is. Tehát azzal, hogy ő eligazolt az MLS-be, teljes mértékben alátámasztotta azt, hogy ő levezeti a karrierjét. Senki ne gondolja azt, és szerintem ő maga sem gondolja azt, hogy ő neki az MLS-ben való labdarúgás, az egy komoly esemény a karrierjében, ahonnan ő még adott esetben majd visszatér Európába, vagy nagy dolgokat fog elérni, vagy esetleg majd ott lesz a 2026-os világbajnokságon. Egyébként ott lehet, de nyilván nem abban a formájában, mint a 2022-esen. Tehát nem lehet egy praktikusan visszavonult, vagy ha nem is visszavonult, de az európai labdarúgásban már egyáltalán nem résztvevő ott indul a dolog egyébként, hogy olyan futballistának, aki nem Európában játszik, nem lehet odaadni évjátékosa díjat. Egész egyszerűen azért, mert aki nem Európában játszik, az nem olyan közegben méretteti meg magát hétről hétre, amely az európai és világ futballban relevánsnak tekinthető. Hát egyszerűen nem. Tehát az MLS-ben játszani, az Inter Miami meg a San Jose Earthquake mérkőzésén, az semmilyen módon nem összehasonlítható a City Liverpool rangadóval, amit Haalandnak hétről hétre meg kell vívnia. Ennyi. Szerintem, és ugyanez igaz Szaúd-Arábiára, Japánra, Mexikóra, még Brazíliára is, hogy egy másik liga. Tehát én innen kezdeném a dolgot, hogy lehet itt világ legjobbja szavazást tartani, de valójában aki Európán kívül futballozik jelenleg, az nem lehet a világ legjobbja, szerintem.
Alapvetően így van. És nagyon-nagyon sok minden érdemes elgondolni. Az egyet szügezzük, de nagyon-nagyon gyorsan. Nem Messi tehet az egész, hogy ez így van. Ezt mondjuk el, ez biztos, nem persze. Ő szavazott magára, ő focizott, ennyi történt. De ha ebből mi egy jó, meg olyan szavazást akarunk kihozni, amit te mondtál korábban, hogy komolyan vegyenek, akkor nagyon gyorsan kell nagyon sokat változtatni.
Egyébként szerinted mi lenne a megfelelő szavazói kör, ami egy tulajdonképpen reprezentatív, komolyan vehető, szakmailag alátámasztható eredményt hozna ezeknél a díjátadásoknál? Mert én ezen gondolkodtam, hogy ha újságírók szavaznak, akkor az megint olyan, hogy milyen nemzetiségű az újságíró, hova ír, tehát hogy és akkor ezen gondolkodom, hogy egyébként mi lenne az a közeg, ahol így relatíve, nyilván nem lehet teljesen, de relatíve objektív eredmények születhetnének.
Nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy ezt lehet, hogy azt kéne erre mondani, hogy az egy szimpátia szavazás, aztán kész. És akkor nem kell komolyan venni, adják oda Hófi Géza valamelyik későbbi örökösének a műsorvezetést, aztán kész. Tehát vagy mondjuk azt, hogy csak a szurkolók szavaznak, és akkor tényleg az meg főképp szimpátia szavazás. De az, hogy beleteszünk boldog-boldogtalant, az nem biztos, hogy jó. Azt, hogy 2000-2001 körül még a nemzeti sportban lehoztuk minden évben az összes szavazatot. Akkor még jóval kevesebben szavaztak, és akkor befért egy oldalra ilyen 6-7-es betűmérettel az összes szavazó, és valamilyen óceáni ország, Vanuatu, vagy valami hasonlóból az ottani egyik potentát benyomta az egyik saját játékosát az 1-3-ba. Nézzük, ez mi? És kiderült, hogy nem nyomda hiba, tényleg azt írta be az ember. Tehát innentől nem tudsz olyan kört találni, azt gondolom, ami biztosíték lenne arra, hogy ez szigorúan szakmai szavazás lesz, ugyanakkor még mindig akként hirdeti magát. Tehát szerintem a leginkább jó megoldás az az lenne, hogy pontosan definiálni kéne, hogy ez milyen díj.
Na, valószínűleg egyébként igen. De mondjuk, hogy az ember megnézi ezeket az Oscar-díjakat, stb., ott ugye van egy ilyen akadémia, egy ilyen kuratórium tulajdonképpen, akik megszavazzák, de azért ők szakmailag feltételezhetően, bár én ennek ugye nem látok a mélységébe, ez majd Galuska kéne, aki nyilván képben van.
Rocky filmeket se látsz, tehát te ne akarjanak a mélységébe.
Igen, látni. Ez abszolút így van, ezt nem is tagadom, de hogy ott mégis az van, hogy annak viszont van szakmai értéke, meg presztízse, tehát ott nyilván úgy van összerakva egy kuratórium olyan emberekből, hogy ez komolyan vehető. Nem tudom, hogy ezt a labdarúgásban hogy lehetne megoldani, mert a labdarúgás előjárói között elég kevés a komolyan vehető ember, de azért nyilván lehetne találni pár százat mondjuk, akikből össze lehet egy ilyen akadémit, vagy kuratóriumot, vagy az Isten tudja, hogy hívják ezt valahogy ollózni.
Igen, ugyanakkor tehát én például nagyon sokáig azt hittem, hogy például Arzén Wenger egy ilyen figura, aztán amiket a Task Force-ban most művel, az alapján már nem biztos, hogy így tudom gondolni. Tehát ez is egy baromi nehéz kérdés, hogy találsz olyan 10-20-100, most tök mindegy, mennyit mondok, embert, aki támadhatatlan. Ezt nem tudom megmondani, hogy miért lenne az.
Hát ugye a labdarúgás annyira megosztó közeg, hogy nagyon nehéz támadhatatlan embert találni, borzasztó kevés ilyen van.
Igen.
Egyébként Lionel Messi többé-kevésbé támadhatatlan szokott mostanában már lenni, de ebben az esetben még az ő elsősége sem védhető. Ha nem is nagyon őt támadják, mert ahogy te is mondod, erről nyilván nem őt tehet, de mindent vele kapcsolatban sem lehet már szakmailag alá támasztani, vagy védeni.
Ennél mondok egy még rosszabbat, ami szerintem mutatja az egész díjnak azt, hogy ezt lehet, hogy te meg én, meg a média, meg a szurkolók veszik a legkomolyabban. Az első három helyezett közül hány volt ott? Nulla. És hány köszönő beszédet mondott a győztes, akár csak videón is, szintén nulla.
Valószínűleg ő maga se veszi komolyan ezt a dolgot olyan nagyon már.
Igen, na ilyen még nem volt. Én Arit sajnáltam baromira, aki megpróbálta ilyen viccelődve elütni az egész helyzetnek a fonákságát, miközben azt látta a teremben ülő emberek arcán, hogy hát ezek hülyék. Tehát szerintem látva a tévés képeket, meg beszélve ott lévő magyar barátommal, nem hitte senki azt, hogy ez megtörtént. Gárdiol arcán ott a döbbenet és az idegesség, hogy ezek tényleg, ezeknek elment a józan eszük.
Hát úgy, hogy ugye Gárdiola Lionel Messi elsődleges védő angyala mindig is az lesz, tehát ő az ember, aki bármilyen interjúban, ha megkérdezett, hogy ki volt a legjobb, akivel dolgoztál, Messi, és az első, és a második, és a harmadik, stb. De hát ezt már ő se hitte el.
Igen. Mert nem is lehet.
Na jó, szerintem zárjuk le, mert ebben ennél több nincsen, lehet még hüledezni, de lassan szerintem mindenkinek a gyomra ezt be kell, hogy vegye, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy csak azzal tudjuk ezt helyén kezelni, hogyha a következő évi díjátadó gála nézettségét csökkentjük, mert komolytalan, meg érted. És akkor beszéljünk egy kicsit erről a másik témáról, amire hát én gondoltam, mert ahogy így nézegettem az elmúlt időszakban az európai top csapatokat, egyre inkább szembe jöttek velem azok a karakterek, akiket azért vagy az edzői múltja, vagy a játékos múltja miatt nagyra tartunk, és akik krízisben vannak. Ugye José Mourinho az egyik, akit már menesztettek is az AS Rómától, a múlt heti Milán-Róma meccs után, amelyen hát egy szemernyi esélye sem volt az AS Rómának, hogy egyáltalán pontot szerezzen gyakorlatilag, másnap, illetve azt két napra rájött a hír, hogy Dan Friedkinék megköszönték neki a munkát. Xavi padja a hírek szerint egyre-egyre forróbb Barcelonában, mert bár a csapat most azért az Unionistas de Salamanca ellen nem egy könnyű mérkőzésen hátrányból fordítva, de tovább tudott menni a spanyol kupában. Előtte beleszaladtak egy szinte megalázó vereségbe egy El Clasicón, egy szuperkupa döntőn. Ugye Erik ten Hagról megint csak hónapok óta mondják azt, hogy vagy marad, vagy nem marad, nem igazán kompatibilis a keretével, stb. És Mauricio Pochettino is, akiről azért megint csak azt szoktuk mondani, hogy legalábbis a Tottenhamnél eltöltött időszaka miatt úgy azért beírta magát az európai top edzők kategóriájába, ő is senyved gyakorlatilag ezzel az egyébként elképesztő pénzekből összerakott, és nyilván sokkal többre érdemes Chelsea-vel. Úgyhogy ez a négy edző, akikről egy pár mondatot azért szerintem kéne beszélni, hogy először is Mourinhoval induljunk, mert ugye őt már menesztették, és az, hogy miért menesztették, az magáért beszél, meg kell nézni az idei Róma eredményeit, nincs kérdés. De engem az érdekelne, hogy valaki, aki egy ilyen edző legenda, mert azért ő az, tud-e még szerinted komoly presztízzel, komoly állást találni Európában, vagy kicsit hasonlít az ő karrierébe mondjuk Cristiano Ronaldóhoz, aki egy bizonyos idő után már nem kellett Európában, és ő is elmegy majd valahova a közel-keletre.
Hát egy olyan címet olvasol ma reggel, hogy a világ sajtó szerint José Mourinho gyakorlatilag azonnal aláírt a Saudi Al-Shabaabhoz, akkor szerintem megvan a válasz a kérdésedre.
Mondjuk a világ sajtó azért szokott marhaságokat írni.
Ezt sem vitatom, de ugye azt tudjuk, azt ugye nem tudod, hogy az Al-Shabaabnak mi a következő.
Tudom, a Róma, most láttam a Csabi Twitterén, hogy a Róma ellen játszanak egy barátságos meccset majd.
Ezt fél hétkor kellett megtárgyalni reggel SMS-ben. Ugye ez vajon mekkora pikantérés, hogy hogy lehetne ezt a meccset megszerezni. Szóval én azt gondolom, hogy ha Mourinho elmegy Szaúd-Arábiába, onnan már nem lesz visszaúta, ami nagy csapat kispadjára, csak olyan éra, ahol a tulajdonos egymaga dönt mindenféle szakmai kontroll nélkül a vezetőedző személyéről, és a gazdasági szempontok nem a sor végén vannak. Szakmailag szerintem már nincs visszaút. Szakmailag akkor lehetett volna esetleg neki följebb innen, ha megkapja a Rómánál az 1+1 éves szerződést, és az első évben lerak valami olyasmit az asztalra, ami legalábbis a konferenciára győzelemhez volt hasonlítható.
De szerinted José Mourinho nem tud már olyat adni szakmailag, taktikailag, ami egy európai top csapatnak kell?
Én azt gondolom, hogy legfeljebb motivációba tud olyat adni, meg hűségből tudod ott esetben példát mutatni. Tehát azért, amit most Román ellen nyomott itt a végén, meg az egész szezonban, azt szerintem magáért beszél, nem eredmény szempontjából, hanem azt nézd, az olimpikora, megtöltötték mindig a szurkolók, ami korábban nem volt jellemző. És ezért mondom azt, hogy szerintem, hogyha valaki gazdaságilag dönt, és azt akarja, hogy néző legyen, azt akarja, hogy beszéljenek a csapatról, ahhoz kell Mourinho.
Én azt gondolom egyébként...
Vagy ahhoz, hogy ő, bocs, szabad neked, ahhoz ő jó. Nyilván mások is jók lehetnek, de az ő esetében itt a példa, hogy ő ezt meg is csinálja.
Én azt gondolom, hogy José Mourinho karrierje meg eredményei egyrészt önmagukért beszélnek, másrészt ami egy óriási probléma vele, és hát ami miatt azért ő nagyon sok csapatnál tulajdonképpen nem tudta elérni azokat az eredményeket, amire egyébként ő, mint edző, meg a keret alkalmas lett volna, az az, hogy azért ő tényleg olyan, hogy így megy előre, és akkor így jobbra-balra így dőlnek ki a játékosok, így mint a kugli bábuk, akiknek így praktikusan a karrierje érdemi részének végét jelenti az, hogy összehozta az élet José Mourinho-t. Tehát emlékezhetünk, hogy mi volt Dele Alli esete a Tatanemnél, aki ilyen-olyan okból kifolyólag kegyvesztetté vált Mourinho-nál, és onnantól kezdve ő neki már nem volt fölfelé. De arra is emlékezhetünk, csak a közelmúltban kutatva, hogy ilyen játékosokat, mint Karsdorp vagy Renato Sanchez milyen nyilvános megaláztatásban részesített José Mourinho, és én nekem az a bajom vele, bármilyen edzőzseni is, hogy aki ennyire összeférhetetlen emberileg, és ennyire impulzívan hozza meg a döntését, mert egyébként meg ugye azt mondják róla a játékosai, hogy amikor nyugodt, és edzés vagy irodai körülmények között beszélgetnek, akkor mindenki apukája, mindenkivel bratizik, kedves, emlékezhetünk, hogy a most eszembe nem jutó srácnak, aki egy évvel ezelőtt élet első gólját rúgta a Rómában, és megnyúzom magamat, se jut eszembe a neve, de már nem ott játszik, vett egy pár ilyen nagyon drága Balenciaga cipőt az első góljai után, tehát hogy vannak ilyen emberi gesztusai, alapvetően akikkel nem elégedett, azokkal nagyon csúnyán bánni kell. És szerintem ez modern edzői felfogás már nem ilyen. Tehát azt mondta a Róma is, fiatalabb edzőt akar, aki kompatibilisebb egy fiatal kerettel, meg esetleg a sportigazgatóval, akinek a szerepét, vagy a személyét még nem ismerjük. Meg kell nézni, hogy kik azok az edzők, akik európai szinten most föltörekvő edzők, mondjuk csak egy példa Thiago Motta, aki ugye éppen, hogy 40 éves, lehet, hogy csak 39, és hát látszólag borzasztóan együtt él azokkal az emberekkel, akikkel dolgozik, és teljesen ellentétes a metódusa José Mourinho-éval szemben, és szerintem ez a probléma, hogy Mourinho-nak erre a kicsit ilyen totalitárius diktatúra edzői felfogására már nem nagyon van igény Európában.
Afenagian volt egyébként.
Afenagian, az, így van, Afenagian.
Nem tudom, én nagyon szeretem, akik érzelemmel is megélik a munkájukat. Jól fogalmazok, szerintem talán igen. De az biztos, hogy az edzői profilba, akit most keres a nagy átlag, ez már nem illik bele, úgy van, ahogy mondod. Az illik bele, hogy valaki innovatív, hogy valaki szereti az adatokat, és tudja használni az adatokat, és az illik bele, aki már nem feltétlenül edzőként, hanem egy csapatnak, vagy cégnek, vagy stábnak az ügyvezetőjeként is dolgozik.
Ezzel együtt szerintem nagyon nagy veszteség az európai futball számára, hogyha José Mourinho-t nem látjuk többet európai élcsapatnál, mert én azért egyébként egy-két helyen még el tudnám képzelni. Tehát például baromi kíváncsi lennék, nem azt mondom, hogy jó lenne, de baromi kíváncsi lennék, hogy mi lenne akkor, hogyha Xavi helyét José Mourinho venné át a Barcánál, vagy baromi kíváncsi lennék akkor, hogyha a mindig szedett-vedett Paris Saint-Germain élére mondjuk kineveznék José Mourinho-t, ahol azért tényleg mindig a hierarchiával volt a gond, hogy az soha nem sikerült összerakni, hogy ott ő mit tudna csinálni. De ez simán lehet, hogy soha nem fog megtörténni egyik sem.
Én azt gondolom, hogy ezek nem fognak megtörténni. A Paris Saint sem egyébként egy jó ötlet, de nem. A Barszát azt meg tudjuk mind a kette, hogy azt nem fog megtörténni.
Így van. Na, de ha már Barsza, Xavi, aki... Hát megint csak gondban van, mert eléggé úgy néz ki, hogy az egyetlen ember a vezetőség tagjai közül, aki még bízik benne, és tartja neki a hátát, az maga az elnök Laporta, de állítólag a vezetőség többi tagja, és főleg Deco sportigazgató már lázasan keresi Xavi utódját, és elsősorban egyébként nyárra Thiago Mottát, a Bologna jelenlegi vezetőedzőjét szemelték ki. Én ezen azért vagyok meglepve, mert ez szerintem megint egy olyan döntés lenne, amit oly sokszor láttunk már, elkapkodott, nem elég időt hagyva valakinek, aki egyébként klublegenda státuszából adódva szerintem érdemelne időt, és én sajnálnám, hogyha menesztenék Xavit, mert azért szerintem sokkal több van ebben a keretben, mint amit eddig mutatott, és hát azért az is igaz, hogy nem könnyű körülmények között dolgozik. Folyamatos ugye, pénzügyi restrikciók, ilyen-olyan büntetések, ezt nem veheted meg, azt nem veheted meg, stb. Stb. Aztán persze azt meg megveheted, olyan is van, 100 millióért, de én sajnálnám, hogyha Xavit kirúgnak. És szerintem nem lenne egy szakmailag megalapozott döntés.
És nem is lenne sportszerű döntés szerintem. Tehát én is sajnálnám. Én azt gondolom, hogy az adott körülmények között a rendelkezésre álló eszköztárból ő talán még így is a lehető legtöbbet hozza ki a Barcelonából. És azért ennyi fiatal gyereket a Barcelona mikor dobott utoljára be. De most muszáj ezt csinálni. Tehát most azért hiába van ott egy-két jó név, de azért ezek egy része más kluboknak a szuterényából lett kiselejtezve. Nem pedig itt lett nagyjá, vagy valami hasonló. Szerintem abba kell belegondolni, hogy mi áll a Barcelona rendelkezésére, és abból mit hozott ki Xavi. Ez most nem egy All-Star team, nem egy Cruyff-féle Dream Team, ennél ez szerintem egy sokkal gyengébb eresztés.
Szerintem sokkal nagyobb egyébként a keretminőségbeli különbség mondjuk a Real Madrid és a Barcelona között, mint ahány pont különbség van a két csapat között a La Ligában. Ugye 7 pont a különbség, de ha megnézed a Real Madridot, ahol ugye egyetlen poszt a center, ahol klasszikus értelemben hiány mutatkozik, de hát azért ott van egy Jude Bellingham, vagy egy Rodrigo, aki amikor oda becsusszan, általában világklasszis teljesítmény nyújt, és minden más pozícióban a Real Madrid gyakorlatilag a Barcelonát fölül múlja, minden más pozícióban, és ezzel együtt is azért tulajdonképpen versenyképes ez a Barca, tehát nincs az, hogy lecsúsztak a 8. helyre.
Szerintem őket max. Egy dolog bánthatja, azt meg nevezzük mondjuk Zsironának.
Igen, de az meg egy olyan csodája európai futballnak.
Egy ilyen one-time wonder.
Aztán az, hogy meddig tart, az egy nagy kérdés, mert hogyha így megy ez a dolog tovább, akkor ők csinálhatnak egy Leicester jellegű csodát, de az a probléma, hogy a Leicesternek nem volt ellenfele a Real Madrid 2016-ban, a Gironának viszont az. Úgyhogy meg lennék lepve, hogyha bajnokok lennének, de mondjuk a top 3-ba kerülni, az is óriási csoda nyilván.
Ebben egyetértünk, így van. Tehát én azt gondolnám, hogy Xavit nem szabad most elküldeni. Tehát itt most ne ahhoz mérjünk, hogy mi volt 5-10 év ezelőtt a Barcelona, mert nyilván annak egy részét, vagy annak az utasnak egy részét nyögi most a klub, hogy nincs pénz. Itt az ész nélküliséget föl kell váltani, valami ésszel élünk el, és most az kinek jó, hogy még kifizetünk egy olyan lelépési díjat Xavinak, ami valószínűleg megilleti a szerződés alapján, és nem vagyok azért abban biztos, hogy klublegenda státusz ide vagy oda, azt fogja mondani, hogy nekem nem kell semmi pénz, mert nem dolgoztam meg érte.
Én se gondolnám, hogy ezt mondanám, mert miért is mondaná egyébként, amikor megdolgozik végül is érte.
Egyetlen azért azt a bajnoki címet azért ne felejtsük el olyan kurva gyorsan.
Így van egyébként, azért az előző idén, mert ugye csak megelőzték ezt a Real Madridot, ami mindig egy óriási presztízsű dolog, tehát furcsa, hogy egyáltalán, nekem furcsa, hogy egyáltalán ez most fölvetődött így komolyabban, hogy őt menesztenék, mert hát ráadásul, tehát ugye sérült Gavi, akiről ő maga is elmondta, hogy a csapat motorja, ha csak ő sérült, de rajta kívül is azért vannak sérültek, szóval nem tud azért úgy dolgozni ezzel a kerettel, ahogy dolgozhatna, ha mindenki a rendelkezésére állna. Na, Tenág,
de
vagy mondjad, bocs.
Ha tovább megyünk a többi edzőre, azért Mourinho meg talán az összes többi között szerintem még, hogyha sztáredzőt, mint kategóriát meghatározod, vagy meghúzod, lehet, hogy bizonyos szempontból érdemes különbséget tenni, mert akár Ten Hagot, ha nézem, akár Xavit, ha nézem, azt mondja, még a legnagyobb színpadon nem nagyon tették le a névjüket.
Nem, hát a azért a Mourinho-i magaslatba eljutni, az európai jelenlegi viszonylatban is, mint hogy három embernek sikerült még. Hát, a Guardiolának sikerült, mondjuk Kloppnak mondjuk azt, hogy sikerült, tehát lehet, hogy többet nem is tudok mondani. Tehát...
Hát még Ancelottit azért
mondjuk. Ancelotti, igen. De mondjuk szerintem itt meg is húzhatjuk nagyjából ezt a határvonalat, tehát hogy körülbelül. Úgyhogy más a kategória. Ugye Ten Hag inkább az az ember, aki nagyon-nagyon jól ment az Ajax-szal, nagyon jól ment egy európai szinten nyilván alacsonyabb polcra tett csapattal, de nem tudja ezt hozni a Unitednél, és ami érezhető egyébként nála is, hogy a karaktermenedzsmenttel vannak gondjai. Ugye a legutóbbi áldozata ennek Jadon Sancho volt, aki most már a Dortmund futballistája, aki egyébként szerintem a Dortmundban újra magára fog találni. Hasonló a helyzet ott is, hogy tele van sérültel ez a United, de látod-e azt Erik ten Hagban, hogy ebből a kicsit ilyen apatikus állapotból kirángatja ezt a csapatot?
Én azt gondolom, nem az a legfontosabb, hogy én látom-e, hanem az a legfontosabb, hogy Radcliffe nem látja. Tehát erről már beszéltünk talán pont a legutóbbi podcastben, de az is lehet, hogy a karanték, az is nem tudom, hogy ugye már Potter felé tart nagyon keményen az egész Ineos csoport, meg Radcliffe, és hogy őt sokkal szívesebben látnák a kispadon, mint Ten Hagot. Egyébként én azt gondolom, hogy Ten Hag azt az időt már megkapta, ami alatt lehetne bizonyítani, de azt az eszköztárat és nyugodt hátteret biztos, hogy nem kapta meg, aminek a segítségével lehetne bizonyítani, mert bármennyi investíció is van a klubban, a Glazer ellen mindig is tüntettek, és tüntetni fognak, amíg ott lesz. Másrészt meg azért az amerikaiaknak sokkal fontosabb volt az, hogy kivegyék a kamat törlesztésére fordítandó pénzt a klubból, mint hogy azt visszaforgassák.
Ez abszolút így van.
De a rövid válasz az, hogy szerintem nincs benne már az a lehetőség, hogy ez a United elinduljon a Ferguson-i magasságok felé. Odáig nem fog eljutni, ilyen az biztos.
Hát az, hogy ki fog eljutni odáig, az egy nagy kérdés, mert hát Ferguson lelépése óta senki még csak az irányvonalat sem tudta megközelíteni. Utolsó ember pedig, akivel... keveset szoktunk foglalkozni, Mauricio Pochettino, aki pedig ugye a Chelsea élén 9. jelenleg az angol labdarúgó bajnokságban, és bár ugye az elmúlt időszakban azért egy fokkal jobb a forma, és úgy kezdenek jönni az eredmények, és hogyha az ember az előző 5 meccset nézi meg a Premier League-ben, akkor ezen a tabellán második a Chelsea, de hát egyébként meg ugye, ahogy mondtam, 9. Ott viszont azért olyan gond nincsen, hogy a keretnek a mélysége az ne lenne elégséges, mondjuk ami sérülés hullám tekintetében a Chelsea sújtja, az megint csak szinte példátlan, de még azért így is nagyon komoly kerettel tud készülni. Na ott mi a baj szerinted? Ott edzőgond van-e, vagy keretgond van, vagy vezetőségi problémák?
Hát ott azért a tulajdonos szerintem túl okos akart lenni sokszor. Összerakott egy nevek alapján valóban egyébként jó keretet, de hogy a strukturálisan illik egymáshoz, hát abban azért kételkedem. Erősen, még erősebben.
Hát látszólag nem nagyon.
Igen, tehát ez egy szarul összerakott keret, amiből Pochettino megpróbálja a lehető legjobbat kihozni.
Hát egyelőre inkább kevesebb, mint több sikerrel mondjuk.
Igen, de hát figyelj, Todd Boehly azért nem... Tehát nem nagyon szokott kapkodni, ez a Los Angeles Dodgersnél, ami szintén az övé, ott sem tapalta meg a menedzsert, hogy nem nyertek World Series-t okvetlenül. Viszont most ott aztán tényleg, ott például most olyan igazolási hadműveletek vannak a nyáron a Dodgersnél, hogy az a világ legjobb baseball szervezete pillanatnyilag.
Ugye Otani is oda ment, ugye?
Otani is, meg a legdrágább japán kezdődobó is oda ment. A kettőjükért $1 milliárd fölött tapsoltak el. Kettő játékosért.
Így aztán lehet, hogy a Chelsea-nek nem maradt semmi.
Ja, szóval azért ez az iszonyat. De nem szokta kirúgni első hangra a menedzsert, és azért szerintem itt még egy évet fog kapni, ha csak nem marad le a csapata minden európai kupáról.
Hát kíváncsian várjuk.
Mert azért az a fele tudja.
Egyelőre ugye azért a Chelsea elég távol van az Európai Kupa indulást érő helyektől, konkrétan...
Hát ez így van.
Most azt nézem, hogy a hatodik helyet valamiért ez az alkalmazás nem írja annak, de szerintem egyébként az, attól mondjuk 3 pontra, az ötödiktől viszont 9-re.
Hát figyelj, ugye a BL-ben is az is most nagy kérdés, a szezon végén kikap 5, hogy is van. Ugye még plusz egy helyet ki kell majd osztani. Szerintem a hatodik az ugye FA kupának jár indulóhely, Liga kupának jár indulóhely,
FA kupából,
indulaj,
az de onnan még nem esett ki a Liga kupából, már kiesett a Chelsea, igen. Legutóbb ugye Middlesbrough-tól kikapva. Na jó.
Igen, ez így van. Hát figyelj, ezek azért már olyan jellegű gondok, amik kellemetlenek is lehetnek.
Várjuk a transfer híreket. Egyelőre tulajdonképpen ennek az átigazolási időszaknak a legérdekesebb klubváltása talán Jadon Sancho-é volt, illetve az még mindenféleképpen említésre érdemes, hogy Jordan Henderson visszatért Európába, és az Ajax futballistája lett. Aztán hát, ha lesz azért valami bomba itt a téli átigazolási időszakban, lehet, hogy csendes egy hónapunk lesz. Ha történik ilyesmi, mindenféleképpen beszélünk róla, hogyha nem, akkor pedig majd találunk valami másik témát a következő adásra. Most viszont megköszönjük, hogy hallgattatok minket, vigyázzatok magatokra. Köszi Attila, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
A műsor a Béton partnere.